Sőt, egy érdekes jelenség, hogy azok, akik nagyon intelligensek, bizonyos területeken néha hajlamosabbak olyan dolgokat csinálni, amit mondjuk hülyeségnek tudjuk hívni. Flaubert 1870-es években próbálta megírni a hülyeség enciklopédiáját, de többek szerint ebben halt bele, hogy szembesült azzal a mélységgel, ami ilyenkor föltárult. Egészen más, hogyha azt mondjuk, hogy ez, amit csináltál, ez hülyeség volt, mint az, hogy hülye vagy. Ugye a második esetben nem tud megmenekülni a személy ez alól, és akármit csinál, ő hülye fog maradni, hogyha így bélyegezzük meg. De hogyha azt mondjuk, hogy szerettünk téged, meg tudjuk, hogy értesz ahhoz, amit csinálsz, de ez a dolog, ez nem volt jó. Ez egészen más, hogy kezelik az emberek, hogyha így kommunikáljuk feléjük.
Elte Podcast, Elte Long. Tudomány és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az ELTE világából.
Nagy szeretettel köszöntöm az ELTE Long hallgatóit, sziasztok! Én Bánhidi Bálint vagyok, az Első Pesti Egyetemi Rádió munkatársa. Ebben az epizódunkban dr. Acél Balázzsal fogunk beszélgetni a hülyeség pszichológiájáról, aki a pedagógiai és pszichológiai kar tudományos és nemzetközi dékán helyettese, az affektív pszichológia tanszék oktatója, főbb kutatási területei a racionalitás, döntéshozás és újabban a metatudomány. Emellett publikált a COVID-járvánnyal kapcsolatosan a social distancing, valamint a lezárások megszegésének témájában is. Szia Balázs!
Szia!
Mindjárt az első kérdésem, vagy nevezzük nulladik kérdésnek az lenne, hogy ha már foglalkozol döntéshozatallal, mi alapján döntötted el, hogy igent mondasz a meghívásunkra is eljössz?
Ez egy jó kérdés. Szerintem vannak olyan helyzetek, amikor az ember nem számolja ki a döntéseinek a hozadékát, vagy értékét, vagy az, hogy mivel jár, csak az intuíciójára hallgat. Ez mint talán majd kiderül, ez zsákutcákba is tud vezetni, de nem láttam, hogy itt nagy bajba tudok kerülni azzal, hogy ide jövök.
Ebből a közepébe csapva, mi pontosan ez a hülyeség pszichológiája? Nem egy hétköznapi szó összetétel, nem feltétlenül hall róla az ember túl gyakran. Tudnál erről mesélni egy kicsit?
Nehéz ezt röviden összefoglalni, mert hogyha belegondolunk abba, hogy miről is szól a civilizáció, vagy az oktatás, vagy a tudomány, akkor valahol úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a hülyeség elleni harc és a butaságnak a leküzdése. De ennek ellenére az, hogy mi is a hülyeség, vagy mit értenek az emberek hülyeségen, ez feltűnő módon nem foglalkoztak vele egészen sokáig, csak elvétve jött elő a téma, mint egy ilyen tudományos kérdés, hogy miről is van szó. Természetesen elkezdett izgatni, hogy lehet, hogy valami ennyire része a mindennapi életünknek, hányszor mondjuk azt valamire, hogy hülyeség, vagy gondoljuk valamire, hogy hülyeség, vagy azért nem csinálunk meg valamit, mert hogy hülyeségnek gondoljuk. Most ezt a szót használom, mert ez a legjobb leírója. De az, hogy az emberek mit értenek azon, hogy hülyeség, amikor ezt a szót használják, vagy egyet értenek-e, hogy ugyanarra a dologra mondják, hogy hülyeség, ez pszichológusnak egy érdekes kérdés, és ez nem csak egy intellektuális kérdés szerintem, hanem ez kicsit arról is szól, hogy hogyan élnek az emberek, és hogy merre fele megy a világ, ilyesmi.
Tehát bizonyos értelemben akkor a hülyeség egy társas jelenség is?
Az biztos, hogy a hülyeség egy szó, amit, ez egy nem tudományos szó, amit használunk a hétköznapokban. A mi kutatásunk arról szólt, hogy megfejtsük, hogy mit értenek az emberek ez a szó alatt. De ez, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, mint döntéskutatók, ez kinyitott számos új kérdést, és legalábbis engem izgalomban tartott, hogy kicsit utána nézzek a különböző területeken, mit gondoltak erről, vagy hogyan lehet megfogalmazni, hogyan lehet egyáltalán egy ilyen hétköznapi kifejezést a tudomány nyelvére átfogalmazni.
Maradva akkor a pszichológiánál hogyan lehetne átfogalmazni? Csak röviden tényleg, mert hogy nyilván, mint említetted is, az embernek van egy hétköznapi fogalmáról mondjuk, hogy mi a hülyeség, de nem biztos, hogy ha megkérnénk egy, mondjuk akár engem vagy bárkit, akkor ezt jól le tudná írni, hogy mi konkrétan a hülyeség.
Igen, hát a pszichológia, aki nem pszichológus, ez nem biztos, hogy arra gondol, hogy ilyesmikkel foglalkoznak a pszichológusok, de a módszertanunk részben arról szól, hogy átváltoztassák azt, amit hétköznapi szinten gondolunk a világról, vagy ahogyan gondolkodunk, olyan fogalmakká, amiket utána ténylegesen tovább lehet vinni a tudományt, és nem szubjektív címkéket teszünk rá. Nem mennék bele ennek a módszertanába, de az egyik meglepő dolog számunkra az volt, hogy az emberek rendkívül módon egyet értenek abban, hogy mi hülyeség és mi nem. ez már fölveti azt a meglátást, hogy van bennünk valami, ami folyamatosan értékeljük azt, hogy mit csinálunk, mit csinálhatunk, mások mit csinálnak, és van egyfajta mérce, ami mentén ezeket kiértékeljük, és hogyha most így is el lehet képzelni, hogyha egy bizonyos ponton túl megy ez a mutató, akkor ezeket hülyeségnek címkézzük. Ez egy érdekes dolog, hogy kultúrtörténetben mennyire része a hülyeség, való foglalkozás, hülyeség elleni küzdelem. Amikor utána néztem, akkor találtam meg, hogy már foglalkoztak korábban ezzel, például Flaubert 1870-es években meg próbálta megírni a hülyeség enciklopédiáját, de többek szerint ebben halt bele, hogy szembesült azzal a mélységgel, amilyenkor föltárult, vagy találtunk egy könyvet Walter Pitkintől 1934-ben, egy bevezetés a hülyeségbe, 500 oldalnál megálltam, amikor csak a bevezetés sikerült befejeznie. Olyan tág ez a téma, hogy egy mese szokott eszembe jutni a hülyeséggel kapcsolatban, ami arról szól, hogy a skorpió át akar kelni a folyón, és megkéri a békát, hogy vigye át a hátán, és mondja a békának, hogy béka, legyen szíves, vigyél át a folyón, és mondja a békát, ezzel ágában nincsen, mert meg fog szúrni. Hát miért szúrnának meg, akkor mind a ketten belefulladunk a folyóba. Békát ez meggyőzi, úgyhogy fölveszi a hátára a skorpiót, és elkezdenek átmenni a folyón, mire a folyó közepén tényleg megszúrja a skorpió a békát, mind a ketten kezdenek megfulladni, és a béka visszaszól, de miért? És azt mondja, ez a természetem. És ez szerintem egy kicsit leírja azt, hogy miért van az, hogy már a világtörténelemben soha nem volt az emberiség ilyen nagy tudás és ilyen nagy technikai fejlődésnek a birtokába. Mégis, hogyha az egyes ember vagy a világ mai helyzetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy miközben lehetne kiegyensúlyozott, boldog, egészséges és egyenlőség alapú társadalmakban élni, ennek ellenére, mint hogyha az ellenkező irányba mennének a dolgok. Mint hogyha mi is a skorpióhoz hasonlóan ez lenne a természetünk, hogy tudjuk, hogy nem jó, tudjuk, hogy mit kellene csinálni, és mégis néha ezzel szemben cselekszünk.
Az alapján, amit mondasz, kicsit úgy tűnik nekem, mintha a hülyeség az elég erősen kapcsolódna, ugye maradva akkor a skorpiós mesénél, nyilvánvalóan döntéshozatalhoz, hiszen bizonyos értelemben mind a ketten hoznak egy döntést, de mondjuk a racionalitáshoz is akár. Azt jól értem?
Abszolút, a kutatásaink ebből indultak ki, hogy a döntéshozási torzításokkal foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy bár hibázunk a döntéseinkben, de az elmúlt évtizedeknek a pszichológiai kutatásai azt mutatták meg, hogy ezek a döntések szisztematikusak. Tehát nem csak össze-vissza hibázgatunk a döntéseinkkel, hanem ezekben nagyon szép mintázatokat lehet látni, és bizonyos helyzetekben prediktálható az, hogy az emberek hogyan fognak viselkedni, és milyen hibákat követnek el. Jó példa mondjuk az úgynevezett elsüllyedt költségnek a torzítása, ami azt jelenti, hogy ha valamire időt vagy pénzt szánunk már, akkor hajlandóak vagyunk még több időt és még több pénzt szánni, akkor is, hogyha valami alternatív lehetőség sokkal jobban megérné nekünk, de már annyit beleinvestáltunk. Ez az úgynevezett elsüllyedt költség, vagyis az, amire racionálisan, amilyen pénzt vagy időt már egyszer elköltöttünk, azt nem tudjuk megmenteni, és az teljesen irracionális, hogy még több pénzt vagy még több időt költünk. Tehát mondjuk projektekbe belekezdünk, és azért nem szállunk ki, mert már 3 évet csináljuk, vagy mondjuk elkezd egy vállalat, vagy egy ország, vagy bárki építkezni valamit, és rájön, hogy ez soha nem fog neki megtérülni, vagy másban jobb lenne a pénzét költeni, vagy akár mondjuk elmegyünk moziba, és megveszük a jegyet, vagy színházba, és mondjuk szünetben a színházba rájövünk, hogy ez nekünk nem jön be, és jobban is tudnánk az időnket tölteni, de hogyha belegondolunk, hogy milyen sokba került a jegy, meg már ide eljöttünk, és akkor az emberek hajlandó még többet szenvedni, csak azért, mert már egyszer valamilyen költséget tettek az elhatározásuk mögé. Ez is hasonló döntési torzítások, amikkel foglalkoztunk, és ez egyik, amit mondhatunk ezekre, hogy hülyeség ilyet csinálni, és egy kicsit ez indított el olyan irányba, hogy megnézzük, hogy a hétköznapokban mi az a mérce, ami mentén az emberek címkézik a viselkedést, vagy a döntéseket, és ezeket hogyan tudjuk átfordítani a tudomány nyelvére. A kettővel előbbi kérdésre válaszol, hogy mi is a tudomány számára a hülyeség. Azt találtuk, hogy 3 egészen más dologra használják a hülyeség címszót az emberek. Tehát úgy kell elképzelni, van egy szó, ami szakmailag igazából három szót kellene rá használnunk, ami ilyen szavakat mi most használunk. Az egyik az a magabiztos tudatlanság kategória. Tehát ha valaki olyat csinál, amihez igazából hozzá kellene érteni, vagy kellene tapasztalatának lennie, mégis úgy áll neki, mint hogyha meg lenne ez a tudása, és ilyenkor gyakran fut bele olyan helyzetekbe, amiket később ő vagy mások hülyeségnek neveznek. Jó példa rá, amikor mondjuk valaki elmegy bungee jumpingolni, és hogy spóroljon pénzt, maga teszi össze a kötelet mondjuk, és mondjuk megtörtént eset, hogy valaki lemérte a völgynek a mélységét, és olyan hosszú kötéllel ugrott le, vagy drótkötéllel ugrott le, vagy hasonló, tehát amire egyből azt mondjuk, hogy ez mekkora hülyeség, de ez mind ebben a kategóriába esik, hogy nincsen meg hozzá tudása, de magabiztossága megvan. Szerintem mindenkinek jut eszébe elég példa, valószínűleg nem magáról, mert mindenki magát kicsit kivételnek gondolja ezekről. Másik kategória, amit találtunk, az a hívhatjuk figyelmetlenségnek, ami azt jelenti, hogy a tapasztalata vagy a tudása is megvan valakinek egy bizonyos kérdésben, csak abban az adott helyzetben nem monitorozza a viselkedését, tehát ez egy monitorozási probléma. Mondjuk fönnmaradunk a buszon vagy a villamoson, vagy abba az irányba indulunk el, amelyikbe szoktuk, és nem figyeljük, hogy ma a másik irányba kellene elmennünk, stb. És egyszer csak rájön, hogy egészen rossz az, amit éppen csinál, de nem azért, mert nincsen meg hozzá tudása, hanem azért, mert nem monitorozta azt, amit éppen végrehajt. A harmadik kategória az azért érdekes, mert itt mind a kettő rendelkezésre áll a személynek, mind a tudás, mind a monitorozás. Tehát tudja, hogy rossz vagy rossz következményekkel jár az, amit csinál, azt is tudja, hogy mit csinál, mert monitorozza, de mégis megcsinálja. Ez egy fajta impulzivitás, vagy impulzív helyzetekben áll ez elő. Mondjuk, hogyha jól laktunk, de meglátunk egy nagyon szép torta szeletet még a hűtőben, és tudjuk, hogy rosszul leszünk tőle, tudjuk, hogy nem fogunk tudni dolgozni később, de nem bírjuk megállni, vagy tudjuk, hogy nem szabadna azt a viccet elsütni, vagy nem szabadna visszaszólni valakinek, mégis megtesszük. Ez is a harmadik kategóriája a hülyeségnek, hogy rendelkezésre áll a rálátásunk, mégis megtesszük. Szóval ezek szakmai szempontból három egészen más kategória, de a hétköznapi nyelven a hülyeséget használják az emberek rá, és meglepő módon elég jól megtalálják, és egyetértenek abban, hogy melyik viselkedés az, és melyik nem. Fontos itt hangsúlyoznom, hogy mindig, amikor erről a témáról szoktunk beszélni, akkor itt cselekvésekről beszélünk. Tehát a hülyeség nem egy tulajdonság az embernek. Egyáltalán nem jó valakit hülyének nevezni. Sőt, ez kérdést is felerősíti, hogy a nyelv, amit használunk, az mennyire hat arra, hogy mások hogyan fognak viselkedni. Egészen más, hogyha azt mondjuk, hogy ez, amit csináltál, ez hülyeség volt, mint az, hogy hülye vagy. Ugye a második esetben nem tud megmenekülni a személye az alól, és akármit csinál, ő hülye fog maradni, hogyha így bélyegezzük meg. De hogyha azt mondjuk, hogy szerettünk téged, meg tudjuk, hogy értesz ahhoz, amit csinálsz, de ez a dolog, ez nem volt jó. Ez egészen más, hogy kezelik az emberek, hogyha így kommunikáljuk feléjük. Tehát amiket mi kutattunk, ott is viselkedésekről, egyes eseményekről van itt szó, és ez kapcsolódik egy nagyon erős másik tulajdonsághoz ennek a témakörnek, mégpedig ahhoz, hogy azt gondolnánk elsőre, hogy ha valaki intelligens és művelt, és mondjuk akár tudós is, akkor ő mentes lesz ezektől a hülyeségektől, mert neki megvan hozzá a tudása. Éppen ez az egyik érdekessége a hülyeség témakörnek, hogy nem ad immunitást a hülyeségtől az, hogyha valaki művelt, okos vagy nagy tudású. Sőt, egy érdekes jelenség, hogy azok, akik nagyon intelligensek, bizonyos területeken néha hajlamosabbak olyan dolgokat csinálni, amit mondjuk hülyeségnek tudjuk hívni. Egyik jó példa erre Sir Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes-nak a szerzője, aki egy nagyon művelt, nagyon okos ember volt, annyira, hogy a Sherlock Holmes-ra a világirodalom egyik legracionálisabb személye, akit ő megalkotott, de talán kevesen tudják, hogy folyamatosan meg akarta Doyle ölni Sherlock Holmes-t, nem azért, mert feltétlenül a sztorinak a drámai elemeit akarta beletenni, hanem abba akarta hagyni a racionalitás témakört, mert őt elkezdte valami egészen más érdekelni, a spiritualizmus abban az időben, annyira, hogy hit mondjuk tündérekben, szellemekben, mondjuk azt is gondolta, hogy Houdininek tényleg van varázsereje, hogy kiszabaduljon a különböző helyzeteiből. A csapda az intelligens embereknél ott van, és így Doyle-nál is ott volt, hogy hozhattak neki bármilyen ellenérvet, hogy lehetne ez. Az ő nagyon komplex gondolkodásával mindig tudott gyártani egy védekezést, egy ellenérvet. Tehát mondjuk azt mondták, hogy Houdini maga beismerte, hogy trükköket használ, akkor erre az volt az ő válasza, hogy na persze, hogy azt mondja, hogyha beismerné, hogy varázsol, akkor a szakmában ezt túl olcsó megoldásnak gondolnák, és azt gondolnák, hogy így könnyű. De azt mondja, hogy ő a saját technikájával szabadul ki, úgy sokkal nagyobb lesz az ő vüvköre. Tehát ezt hiába a Houdini is mondhatja, hogy ő nem varázsol, azt sem fogja őt eltéríteni attól, hogy tényleg léteznek varázserők a világban. Tehát ez csak egy példa arra, hogy az intelligencia egyáltalán nem a hülyeséggel szemben, sőt, maga a racionalitás sem feltétlenül az, és ugye az az oktatási rendszer, vagy tudományos világlátás, amiben élünk és amit csinálunk, az mondjuk tudom, hogy a 18. század óta a rációt vagy racionalitást teszi a középpontban, amivel rengeteg mindent elért az emberiség. Viszont van egy nagy hiányossága is ennek, és ez talán a hülyeséghez eléggé kapcsolódik, mégpedig az, hogy a racionalitás azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket a legnagyobb hatékonysággal tudjuk-e felhasználni, a legnagyobb előnyt tudjuk-e magunknak szerezni, jól ki tudjuk-e használni a helyzet adta lehetőségeket. És ezt bizonyítottan ugye az emberiség elég jól kihasználta, a természetet megzavolázta, és a legnagyobb hasznokat húzza ki. De ez nem biztos, hogy egy bölcs viselkedés is, tehát ami racionális, és nem biztos, hogy bölcs, olyan tekintetben, hogy mondjuk, ha veszünk egy példát, a tengeri halászat, amiben ha megnézzük, hogy a technika hogyan fejlődött, és mekkora hatékonysággal tud már az emberiség halászni, akkor tapsolhatunk, hogy milyen ügyesek vagyunk, mert most már elképesztő tonnányi halakat tud egy hajó egyszerre kihozni, nagyon kevés ember kell hozzá, óriási halászati ipart fejlesztett ki, és a többi. De hogyha meg azt az oldalát nézzük, hogy a túlhalászat van a tengereken, és az egész ökoszisztéma össze tud omlani ezzel a nagy hatékonysággal, akkor végül nem biztos, hogy az egyensúlyok megmaradnak, és fenntartható az a haszon hajászás, amit ez a nagy racionalitás elért. Tehát ami az oktatás átad nekünk, az az, hogy hogyan tudjuk az eszünket legjobban kihasználni, de nem biztos, hogy egy magát a bölcsességet, amit hogy ez is egy ilyen szakmai kérdés, hogy mi a bölcsesség és hogyan, de az egyik definíciója az, hogy úgy viselkedünk, ami egyszerre nem csak magunknak hoz hasznot, hanem figyeljük, hogy az egyensúlyban legyen másoknak, a természetnek és az egész ökoszisztémának, amiben élünk, annak is az érdekeit figyelembe veszünk.
Azt jutott eszembe, és aztán lehet, hogy rosszul gondolom, de talán csak felvetném, mert hogy nem volt számomra egyértelmű az elmondásod alapján, az merült föl bennem, és lehet, hogy aztán tényleg rossz lesz a gondolat, vagy nem tudom, hogy a példa, de hogy az elsőjét költség gyakorlatilag az időben is megtört, mármint hogy nem csak pénzben gyakorlatilag, hanem idővel is megtörténhet ez? Mármint hogy ugye mondta Doyle példáját, ugye, hogy az merült fel bennem, hogy nem lehet-e az, hogy ugye olyan sokáig hitt a misztikumban, a tündérekben, a varázslásban, hogy ő érezte, hogy már olyan sok ideje hitt ebben, hogy csak azért is fönn kell tartania ezt a hitet, mert már annyi időt ebbe gyakorlatilag beleölt. És akár ugyanez mondjuk halászatnál, vagy amikor mondjuk így, hogy jobban elszalad velünk a racionalitás által hajtott technológiai fejlődés, mint ahogy az optimális lenne mondjuk a környezet meg az emberiség harmonikus együttélése számára, hogy egyszerűen olyan régóta és annyira csináljuk, hogy egyszerűen nem feltétlenül látunk alternatívát, ugye, hogy mit lehetne tenni, és valahol ez is esetleg ilyen csak ugye nem egyéni szinten talán, hanem...
Igen, hát biztos, hogy ez is közrejátszhatott, hogy ezzel már sok időt töltött, viszont az is, hogy ugye itt más pszichológiai hatások is közrejátszanak, hogyha valaki valami emellett nagyon markásan elköteleződik, akkor hajlamos belekerülni abba a spirálban, hogy utána azt próbálja védeni, és ahhoz ragaszkodik később, nagy veszteségnek gondolja, hogyha beismerné bizonyos hibáit, és a többi. Ez is visszakapcsolik ez a bölcsesség, vagy hülyeség kérdéséhez, de ugyanúgy a téves intuíciókhoz is, hogy az egyik legjobb ellenszer a döntési torzításokkal szemben, hogyha néha belegondolunk abban, hogy honnan tudhatnám, hogy tévedek? Nem csak a gondolataimnak, hiteimnek, elképzeléseimnek támogató információt keresek a világban, és azokat próbálom fölnagyítani, hanem vagyunk olyan bátrak, hogy fölmerjük tenni ezt a kérdést, hogy mi van, ha tévedek. Nézzük meg, keresünk olyan információt, ami azt támogatná, hogy tévedtem. És ez részben a tudomány, mint egy az emberiségnek az egyik világhoz való kapcsolódásának a fejlődése is ezt tükrözi, hogy egyfajta érettséget kell elérni ahhoz, hogy képesek legyünk és bátrak legyünk szembesülni az elképzeléseinkkel, szembe menő információkkal, nyitottak legyünk a kritikára és az ellenérvekre, az adatokat ne szűrjük a saját szubjektív céljaink szerint, tehát ez mind összekapcsolódik.
Értem, tehát hogy ne akarjunk belelátni mindenbe olyan dolgot, ami minket igazol.
Hanem... Hát, és sőt, aktívan próbáljunk megkeresni olyanokat, olyan információkat, amik informálhatnak minket arról, hogy tévedtünk valamivel kapcsolatban.
Értem. Említetted az imént az intuíciót, ez micsoda? Mert erről még nem nagyon esett szó, ha jól emlékszem.
Igen. Hát ezek a döntési torzítások, amikről egy kicsi szó már volt, ezeket nem ritkán összekapcsolják az intuícióval, vagy intuitív döntéshozással. Ehhez először is valamit tisztázni kell, hogy mit gondolunk, vagy mit értünk az a kifejezés alatt, hogy intuíció. És az egyik jó megfogalmazása annak, amit a szakmában értünk ezen a címkén, az, hogy valaki valamit tud, de nem tudja, hogy honnan tudja. Mindig egy példa sokkal jobban rávilágít arra, hogy ez mi lehet. Például, ha azt mondom, hogy kanál, akkor a többes száma kanalak, ugye? Kanál olyas, mint hogy banán. Annak a többes száma az bananak. Biztos vagyok benne, hogy minden magyar nyelv, aki ezt hallgatja, azt mondja, hogy ez biztos, hogy rossz, nem van annak a többes szám, de ha megkérdezem, hogy miért, akkor kevesen lesznek, akik el tudják mondani, hogy ez miért nem jó. Az anyanyelvünk egy olyan rendszer, amiről ritkán van igazi jó rálátásunk, nem tudjuk pontosan, hogy működik. Persze Magyarországon eléggé alaposan tanuljuk a nyelvtant, ennek ellenére, ha nem tanulnánk, vagy aki nem tanulja, az is elég magabiztos tud lenni bizonyos kifejezések, hogy ez nyelvtanilag helyes, vagy nem helyes. Annak ellenére, hogy nincsen rálátása, hogy honnan tudja, ez nem tudja verbalizálni a nyelvtannak a szabályait, és így tovább. Az intuíció is hasonló, amikor is valamiről van egy elképzelésünk, hogy valami mondjuk jó döntés, vagy rossz döntés, ezt kellene csinálnunk, vagy azt kellene, és nem biztos, hogy el tudjuk mondani, hogy honnan tudjuk, vagy miért gondoljuk, vagy az sem biztos, hogy amit gondolunk, az egyáltalán köze van ahhoz, ahogyan csináljuk. Jó példa a sport, mondjuk valaki eldob egy labdát, és látjuk, hogy repül föl. Először ugye azt látjuk, hogy elindul fölfele, aztán jön lefele. Ahhoz, hogy elkapjuk, el kell indulnunk előre, vagy hátra, vagy jobbra, vagy balra. És elég jók vagyunk bizonyos életkor után, hogy elkapjuk a labdát, de hogy honnan tudjuk, hogy előre, vagy hátra kell menni attól, amikor látjuk, hogy még csak elindult fölfele. Ezt megkérdezték mondjuk baseball játékosoktól, hogy hogyan csinálják, és amiket elmondtak, semmi köze nincsen ahhoz, ahogy ha úgy csinálnák, akkor soha nem tudnák elkapni. Tehát ennek ellenére el tudják mégis kapni a labdát, de valamit tudnak, amit nem tudják, hogy honnan tudnak. Ez nagyon sokat segíti a viselkedésünket. Nem tudnánk úgy működni, hogy minden egyes helyzet, minden egyes viselkedésnek a mögötti döntést azt expliciten megpróbáljuk súlyozni, vagy átgondolni, vagy kiszámolni, hogy mi lenne a jó döntés, de egyszerűen így tudunk funkcionálni. Ami egy nagy haszon is, de ugyanakkor a nehézség az az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ugyanannyira magabiztosnak érezzük, hogy tudjuk és jól tudjuk. Ennek ellenére a könnyen kimutatható, hogy teljesen rosszul gondoljuk, vagy tévedünk. Az ilyen beszélgetéseken szoktam vinni egy papírlapot, és hogy demonstráljam, hogy mekkorákat tud tévedni az intuíció, és ha megnézzünk mondjuk egy sima A4-es, aminek a vastagsága 0,1 mm, és mondjuk, hogy félbehajtom, teljesen lelapítom, aztán megint félbehajtom. Elképzeljük, hogy teljesen le tudnám lapítani minden alkalommal, és 100-szor összehajtanám, akkor meg szoktam kérdezni, hogy milyen magas lenne. Mondjuk, lehet, hogy nagyobbnak kellene, ugye, mint egy A4-es lenni, mert nem tudjuk összehajtani, de most ezektől tekintsünk el. És akkor így szokták mutatni, hogy ekkora, vagy kicsit nagyobb, vagy ilyesmi. A valóság, amit mindenki otthon kiszámolhat, a most ismert univerzum teljes átmérője. Nem tudom megmondani, hány millió fényévről beszélünk itt, de elképesztő az lenne az a táv. De ekkorát tudunk tévedni a pár centitől az univerzum teljes átmérőig.
Az a példa jut eszembe, akkor az is ilyen hasonló ezek szerint, így most világosodik meg bennem, hogyha ugye van egy tó, amiben van alga, és az alga az minden másodpercben, tehát megduplázza ugye a saját területét gyakorlatilag a víznek a felszínén, és az a kérdés, hogyha egy perc alatt tölti be a tavat, akkor mikor volt félig a tó? És ugye 59-nél, és nem sokan gondolják végig, hogy logikusan 59-nél van, hanem mindenki a közepetáján mond valami. Akkor viszont, ha jól értem, és ez lehet, hogy itt most pusztán azért merül föl bennem, mert voltak ilyen jellegű tanulmányaim ennek, akkor ahhoz lehet talán köze, hogy az exponencialitást nem látja be az ember jól, vagy ez egy része?
Hát mindenféle oka lehet. Itt a közös az, hogy ugyanúgy, mint mondjuk a nyelvtannál, van egy erős magabiztossági érzésünk arról, hogy helyes, amit teszünk, vagy gondolunk, de mondjuk itt legtöbben nem szokták kiszámolni. Ha kiszámolnák, akkor egész máshol lennének, de úgy elképzelnék, és úgy gondolják, hogy így a úgynevezett lelki szemeikkel azért csak be tudják lőni ezt. És mi hangsúlyozom, hogy ez nagyon sok esetben ez helyes, és mondjuk elképesztően precízek vagyunk mondjuk arcfelismerésben, hangfelismerésben, mozgásos irányításban, annak ellenére, hogy ezekről nincsenek expliciten vagy verbalizálható tudásunk, tehát valaki fölhív és azt mondja, hogy szia, honnan mondod meg, hogy ki volt az? Tehát ez nem biztos, hogy bárki is verbalizálni tudja, de ez teljesen egyértelmű és magabiztos tud lenni. A fonákja a dolognak az, hogy ezek a példák is mutatják, hogy ugyanannyira lehetünk magabiztosak olyan dolgokban is, ami teljesen hibás, vagy félrevezető. A döntési torzítás kutatás abban segít, hogy ezeket a mintázatokat föl tudjuk ismerni. Tehát azt nem mondom, hogy minden hibától mentesek vagyunk döntéshozás kutatók, de mondjuk legalább tudjuk, hogy mi a címke annak a hibának, amit éppen elkövettünk, vagy látjuk a mintákat, de mondjuk ez az elsüllyedt költség egy jó példa, mert kicsit könnyebb elkerülni ezeket a helyzeteket, amikor ráismerünk, hogy hát azért nem fogok még rákölteni többet, csak mert rákölteni, töltöttem, és érzem, hogy az intuícióm azt mondja, hogy de Májcsó, milyen sok pénz volt az, amit ráköltöttem, hogy mennyi idő, vagy ezt a projektet nem lehet abba hagyni, mert már mennyit foglalkoztunk vele, de mindig az a kérdés, hogy mi az alternatívája, hogyha mondjuk színház helyett a barátainkkal tudunk időt tölteni, és azt élveznénk, a színházat meg nem, akkor nem számít, hogy mennyit költöttünk rá, mert azt nem nyerjük vissza. Tehát az ember ki tud alakítani egy olyan gondolkodást, amik ezekből a csapdákból, vagy ezekből a mintákból egy kicsit ki tudja húzni, de biztos, hogy az érzés megmarad, hogy valami mégis arra hajt, hogy bemenjünk ebbe a csapdába, de ez a megint a skorpiós, ez a természetünk.
De azért, ha jól értem, kicsit talán kordában lehet tartani a természetünket önmonitorozással, vagy ön megfigyeléssel, illetve hogyha talán egészségesen hallgatunk egyszerre a rációnkra és az intuíciónkra, szóval, hogy nem preferáljuk egyiket a másikkal szemben, mert ha jól értem, az intuíciónk, az ugye akkor is meg tud minket csalni, hogyha egyébként nagyon sokszor működik, ugye? Vagy fejleszthető hát, az
hogyha,
intuíció?
Hogyha így összemosunk, hogy intuíció mindenben érvényes, akkor biztos az egy nagy csapda. De hogyha szét tudjuk választani, és tudjuk, hogy olyan helyzetekben, ahol az úgynevezett szakszóval tanulási környezet, az torzítatlan volt, ott, tehát mondjuk mindig kapunk visszajelzést arra, hogy helyes volt-e a döntésünk, vagy nem, és így a tapasztalati tanulásunkkal nem fog félrevinni minket annyira. Azokban a helyzetekben kevésbé kell félnünk, mint ezekben, amiket most párat így említettem, de van egy jó listája a döntési torzítás helyzeteinek, hogy ezeket jobban ismerjük, akkor ez ad egy kis védelmet ezzel kapcsolatban. És ami még fontos, hogy ki tudunk alakítani olyan helyzeteket, amiben informáltak leszünk, nem csak arra, amikor bejön az intuíciónk, hanem az ellenkező oldalról is. Most, hogy kicsit megmagyarázom ezeket az absztrakt dolgokat, a tanulási környezet például, amikor egy cégnél, vagy egy szervezetnél fölvesznek valakit a bizonyos pozícióba. Vannak minden ilyen helyen valamilyen felvételi stratégia, hogy kit kellene fölvenni, mi alapján, milyen teszteket kell kitölteni, és a többi, és utána pedig megnézik, hogy akiket fölvettek, beváltak-e. És tegyük fel, mondjuk egy cég elég sokat költ erre a felvételi módszerre, megbír egy másik céget, hogy végezze ezt, és az eredmény pedig az lesz, hogy akik oda kerültek, azok tényleg jók, jól teljesítenek, és beváltak. Kérdés, hogy ebből következhetünk-e arra, hogy érdemes volt ezt a módszert használni, ez hatékony, és a többi. A válasz az, hogy egyáltalán semmit nem tudunk erről mondani, mert lehet, hogy a pozícióra mindenki, aki jelentkezett, megfelelt, vagy még jobban is megfeleltek volna azokat, akiket nem vettünk föl, de azért torz a tanulási környezet, mert nem tudjuk, hogy akiket nem vettünk fel, azok milyenek lettek volna. Tehát csak egy dologról van információnk, és ez nem ad több infót rá, mint hogy voltak olyanok a jelentkezők közül, akik beváltak, de hogy ez a kiválasztási módszer miatt találtuk meg a jókat, vagy azok miatt vannak most nálunk jók, erről nem informatív ez. Tehát, hogyha egy ilyen fajta rálátásunk van a helyzeteknek a szerkezetére, vagy összetevőire, akkor kicsit immunisabbak lehetünk arra, hogy bizonyos információk, vagy impulzusok, azokat készpénznek vegyünk.
Kicsit személyesebb kérdésem lenne.
Nyugodtan.
Ha jól tudom, Cambridge-ben doktoráltál, és ott kezdtél ezzel az egésszel foglalkozni nagyjából. Erről tudsz mesélni egy kicsit, hogy kerültél oda egyáltalán, vagy hogy hogyan kezd el az ember mondjuk hülyeséget tanulni, vagy kutatni? Tehát, hogy ez a pálya esetleg, az íve, az hogy néz ki?
Így nem konkrétan hülyeséget kutattam ott, vagy tanultam Cambridge-ben, hanem egy úgynevezett implicit tanulási témakör volt akkor a fókuszomban, ami organikusan lépett tovább intuíciókhoz, döntéshozáshoz, és így tovább.
Miért mentél ki például Cambridge-be? Mert minthogy vonzott az, hogy máshol szerez doktorit, vagy egyszerűen például nem volt itthon lehetőség ezt a témát, amit téged akkor érdekelt kutatni?
Hát először is szerintem nagyon jó a kutatói szakmában, hogyha valaki nem csak egy helyen tölti a tanulási éveit, és megismerkedik más kultúrákkal, más hozzáállással, más rendszerekkel. Amikor én egyszer jártam Cambridge-ben, még a PhD előtt, és nem tudom, aki járt, az szerintem egyetértett velem, hogy ez egy egész más világot, és én amint megérkeztem, nagyon otthon éreztem magamat benne. Nagyon sokáig bennem élt, hogy régész legyek, vagy történész, és most is a hobbim a genealógiai kutatások, és a többi. És ez valahogyan így kicsit a múltban is találtam ott magamat, de a jövőben is, mert maga a tudományos kutatás az világszínvonal, vagy legalábbis amikor ott voltam, akkor a világ elsők voltak ilyen tekintetben. Úgyhogy nekem ez nagyon megtetszett, sohasem tartott vissza semmi, hogy megpróbáljak ambiciózus lépéseket tenni. Úgyhogy fel is kerestem az ottani professzort, aki az implicit tanulással foglalkozott, ami nekem már itthon is az ELTE-n is a témaköröm volt, és jól sikerült el a beszélgetések, nagyon támogató volt, és egyáltalán nem volt könnyű bekerülni, meg beilleszkedni az egész angol akadémiai környezetbe, de szerintem jól megtaláltam a helyemet, találtam feleséget is magamnak ott, úgyhogy én sikeresnek tartom az egész ambiciózus lépést.
Mi hozott vissza?
Igazából miként voltam is, még megmaradt az ELTE-vel a szál, szakdolgozatokat vezettem, és kollaborációkat föntartottam. Most is vannak alternatív lehetőségek, de itt nagyon szívesen kutatok, mert van egy szerintem nemzetközi viszonylatban is ritka intellektuális és kreatív közeg, ami nagyon inspiratív tud lenni, és lehet, hogy kicsit a nem elmaradásnak hívnám, hanem inkább az, hogy nem mi vezetjük a világot, az ad egy kis szabadságot arra, hogy szabadon lehet gondolkodni, akármi nincsenek bizonyos útmutatók, amik mentén kell mondjuk a kutatásokat kitalálni, hanem kiléphetünk ezekből a keretekből, és hogyha ezt hozzá tudjuk tenni a munkamorált, és az ötleteinket véghez is tudjuk vinni, akkor szerintem világra szólóakat lehet alkotni itthonról is, úgyhogy én élvezek itt lenni, meg az ELTE-n is. Szerintem megvan az a közeg rá, hogy ezeket véghez lehessen vinni.
Azt hogy értetted, hogy az, hogy nem mi vezetjük a világot, ugye ezek voltak a szavaid, ez lehetővé teszi azt, hogy kicsit formabontóbban kutasson az ember?
Én egy kicsit így találom például azok a helyek, ahol nagyon nagy grantok állnak rendelkezésére, és nagyon gyakran mondjuk Angliában a laborok úgy működnek, hogy akkor tudnak működni, hogyha nyernek grantot. Viszont ha nyernek grantot, akkor az egy elköteleződéssel jár, azt a témakört kell kutatni, amit fölvállaltak, viszont ezt nagyon komolyan kell onnantól csinálni. Nekünk például ez a hülyeségkutatás, ez csak egy ilyen inspiratív gondolat volt az elején, és utána nem állt sokból, hogy elkezdjünk vele komolyabban foglalkozni, mert ki tudtunk lépni abból, amit éppen csináltunk, és ez nem borította föl egyáltalán a más feladatainknak az elvégzését. Mert nem voltunk annyira elköteleződve bizonyos témakör fele is. Ez adott egy flexibilitást. Tehát ez biztos, hogy egy kihívás, mondjuk nem olyan pénzügyi támogatási környezetből megalkotni a tudományos eredményeket, de hogyha ki tudjuk használni ezt a helyzet adta szabadságot, akkor néha szerintem el tudunk érni olyanokat, amikre nem mindig van lehetősége azoknak, akiknek jobban be van a témakörük rögzítve vagy szorítva.
Úgy tudom, hogy újabban úgynevezett metatudománnyal foglalkozol, kutatsz? Ez mit, már mint van talán egy elképzelésem róla, de nem biztos, hogy pontos tudsz erről esetleg mesélni egy kicsit. Akár úgy, hogy ugye a hülyeségkutatásból ez hogyan jön, van-e hozzá köze egyáltalán, vagy esetleg ez is csak valamilyen formabontó kutatási téma esetleg?
Igen, hát a metatudomány, hogy feloldjam ezt a szót, a tudomány a tudományról, vagy a kutatás kutatása, vagy így is hívhatnánk, ami arról szól, hogy a metatudós azt kutatja, hogy a tudós hogyan kutat. Hogy így fejezzem ki magam, ami lehet, hogy nem hangzik olyan érdekesnek, de hogyha meg arra gondolunk, hogy igazából az egész tudománynak a menete, az, hogy hogyan végezzük a tudományt, az meghatároz nagyon sok mindent, onnantól kezdve, hogy az a közpénz, amit éppen elköltünk, az mennyire hatékonyan költjük el, az, hogy az eredmények, amiket kimutattunk, azok mennyire megbízhatóak, az, ahogyan együttműködünk, az mennyire fair, vagy mennyire egy optimális elrendezés, hogy a támogatási közeg, a publikációs rendszer, az intézményi struktúra, stb. Mennyire szolgálják azt, hogy a tudás felhalmozódás az jó irányba menjen. Ez, egy alapvető kérdés, aminek sokáig nem volt dedikált kutatási irányzata, de most a metatudomány egy felívelő irány, ami ezzel foglalkozik.
Ha jól értem, ez nem szigorúan véve pszichológia, ez egy ilyen interdisziplinárisabb dolog talán, tehát hogy említetted ugye transzparenciát például, meg ugye intézményi működés gyakorlatilag, hogy mondjam, milyen kutatók vagy milyen tudósok tudják ezt hatékonyan művelni például.
Igen, hát a metatudománnyal nagyon sok szakterületről foglalkoznak természettudósok és társadalomtudósok, ugye tudományfilozófia, vagy tudománytörténészek és a többi. Mind kapcsolódnak az a kérdéshez, hogy hogyan működik a tudomány, hogyan kellene működni a tudománynak. Ez erősen kapcsolódik mondjuk az Open Science mozgalomhoz is, vagy Open Science mozgalomnak a megjelenéséhez. Legtöbb kérdés az olyan, ami már ismert volt korábban is, vagy legtöbb probléma, ami a tudomány menetével kapcsolódik, de ami különleges a mostani években, vagy az elmúlt évek során egyre inkább valóság lett, hogy ezekről nem csak panaszkodhatunk, hanem tehetünk is ellene. A tudományban most egy reform korszak zajlik, amikor azok a problémák, amiket azonosítunk, arra a szakmai közösség össze tud fogni, és ki tud fejleszteni különböző megoldásokat, meg vannak már az eszközök arra, hogy haladjunk abba az irányba, hogy ne csak a régi status quo alapján tudjon működni egy tudós, vagy az egész közösség, hanem ki tudjunk fejleszteni újabb gyakorlatokat, és ezeket tudjuk népszerűsíteni.
Elsősorban inkább, bár lehet, hogy eleve nem jó ez a szétbontás, de hogyha jól értem, akkor ez talán inkább ugye a természettudományos disziplinákat tudjátok vizsgálni, vagy tudja vizsgálni a metatudományos megközelítés, ha úgy van, mert hogy hogyan működik ugye a tudomány, legalábbis az én fejemben, de akkor kijavítasz például ugye egy antropológus résztvevő megfigyelését, azt talán nehezebb metaszinten nézni, hogy jól csinálta-e vagy sem, ugye, hogyha abból neki születik egy publikációja, mint mondjuk egy olyan papert, ami ugye statisztikai, matematikai levezetéseken alapszik például, vagy rosszul gondolom?
Hát társadalomtudományoknak is nagyon erős az empirikus alapja, tehát legalábbis a pszichológia nagy részében valamilyen megfigyeléseket teszünk, a megfigyelésekből vonunk le következtetéseket, és ez mind adatalapú, nagyon erősen statisztikai módszereket felhasználó megközelítés, tehát mindenképpen vizsgálhatóak ezek a helyzetek, és kialakulhatnak új gyakorlatok. De az biztos, hogy a lényeg, hogy azonosítani kell pontosan, hogy mik a kihívások, és akkor arra lehet különböző megoldási javaslatokat előhozni, és ezeket megvalósítani. Ez nem egy gyors folyamat, de én nagyon motivált vagyok e tekintetben, mert látni jó pár példát, hogy elmozdulás történt, nem is kis mértékben bizonyos kérdések tekintetében. Az egyik jó példa az Open Science, ami szerintem egy alapvető tulajdonsága a tudománynak, az, hogy nyíltnak kell lennie, hogyha megnézzük, hogy egyáltalán honnan indul a tudomány, és a tudományos forradalmaknak mi volt a lényege, akkor kicsit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a tudományos forradalom előtti időszakban a tudás az egy autoritás alapú tudás volt, tehát valakiben meg kellett bíznunk valamilyen szövegben, vagy valakinek az állításában tényekre vonatkozólag, de a tudománynak a lényege az, hogy ezt a angolul úgy szokták mondani, hogy a trust me helyett a show me attitűdöt vegyük fel, tehát hogyha azt akarják, hogy higgyek nekik, akkor ne csak arra alapozzunk, hogy bízzunk meg abban, hogy az igazat mondja, hanem mutassa meg, hogy mi alapján mondja az igazat. Ez annyira igaz volt a kezdeti idejében a tudománynak, hogy mondjuk Robert Boyle, aki a modern kémiának a megalapítója, az elképzeléseit nyilvános bemutatásokon mutatta be a kollégák. Tehát meghívta a kollégáit, és ott vagy aki akart részt venni, és nyilvánosan bemutatott mindent abban, hogy a kísérletét hogyan végezze el. Igazából az a szó is, hogy evidence, vagy evidencia, annak az eredete, hogy szemléletes bemutatás, Tehát mindig az a lényeg, hogy megmutatjuk-e, hogy mi alapján tesszük az állításainkat. És ez valahogyan kezdett kikopni a évszázadok alatt a tudományból, és mikor megjelent az internet, és már lehetőség lett volna arra, hogy hozzátegyük az adatbázisainkat, a módszereinket, az elemzési kódunkat, és a többi a cikkekhez, vagy az állításokhoz, ez nem valósult annyira meg, és sajnos még ma is nagy hiányosságok vannak a tekintetben, hogyha valaki valamilyen állítást tesz, ami a mai tudományos gyakorlatban valamilyen tudományos szakcikkben lefekteti az állításait, akkor az, aki olvassa, az utána tudjon számolni, utána tudjon nézni, meg tudjon nézni, hogy mi alapján tettek az állításukat. Tehát ez a transzparencia, vagy nyíltságnak a kérdése, ami egyrészt az evidenciára vonatkozik, de rájött az új réteg az, hogy egyáltalán a cikkeket el tudjuk-e érni szabadon, ami ugye az Open Science-nak egyfajta jelentése, hogy magához a tudáshoz van-e szabad hozzáférés, és itt is még elég nagy falak vannak, és úgynevezett paywall mögött vannak a cikkek, de minden ilyen tekintetben az elmúlt évek nagy változást hozott, és a kutatók mondjuk preprintben elhelyezik a kézirataikat, létrejöttek repozitóriumok, amikben el lehet helyezni nem csak a kéziratokat, hanem az adatokat is. Egyre több lap várja el, hogy legyen ilyen adathozzáférési nyilatkozatunk, amiben megmondjuk, hogy hogyan lehet, vagy hol lehet hozzáférni az adatokhoz, és a többi. Tehát itt egy óriási elmozdulás volt ebben a tekintetben, de a metatudomány azt is vizsgálja, hogy milyen más kérdésekben van szükség fejlődésre, hogyan lehet ezt elérni, milyen irányba mennek a különböző folyamatok, és mi szükséges ahhoz, hogy ezeket meg lehessen változtatni.
Akarva akaratlan is fölmerül bennem, hogy a COVID-járvány az esetleg hozzátette ahhoz, hogy a források vagy a cikkeknek a nyílt hozzáférése az esetleg... Vagyis mondjam, tehát hogy szélesebbre tárultak ezek a kapuk?
Hát szerintem ez még korai, hogy el tudjuk választani azt, hogy mi az, ami amúgy is trend lenne, és mi az, amit a COVID-járvány hozott, de az biztos, hogy az egyetemeknek és így a kutatóknak is a működése egyre digitálisabb lesz, és ez most egy nagy lökést tudott adni, hogy nem is lehetett máshogyan végezni a munkánkat, és szerintem kiderült, hogy nagyon sok minden működik, és megoldható úgy is, hogy nincsen valamilyen papírhoz rögzítve és digitális, és onnantól kezdve, hogy digitálisan van, úgy a megosztás vagy az elérhetőség vételvés az sokkal egyszerűbben tud zajlani.
Zárásként egy olyan kérdésem lenne, hogy még a legelején a beszélgetésnek fölmerült az, hogy a hülyeség az predikálható, mert hogy ugye szisztematikusan követünk el hülyeségeket. Mi lenne az az egy dolog, ami alapján hogyha az ember azt rendszeresen elköveti mondjuk, vagy figyel rá, akkor esetleg tudja csökkenteni az esélyét annak, hogy folyamatosan ugyanazokat a hibákat, ha lehet így mondani, vagy hülyeségeket elkövesse.
Ez egyik kis trükk, amivel el lehet kerülni a döntési torzításokat. Ez nagyon gyakran az, hogyha belegondolunk, hogy ha másról lenne szó, nem rólunk, akkor mit mondanánk neki? Például, ha valaki egy lakásfelújításba kezd, akkor jól ismert, hogy nagyon erős optimista torzítást követel. Tehát amikor elgondolja, hogy mennyibe fog kerülni, vagy mennyi időbe, akkor mindenben a minimumot gondolja, és azt gondolja, hogy ez racionális. Viszont, hogyha a szomszédról van szó, és azt mondja, hogy ő 2 hét alatt az egész lakást felújítja, és megmondja, hogy mennyiből ki fogja hozni, akkor nagyon jól tudjuk, hogy ez biztos nem fog így menni, mert minden építkezésnél bejönnek kisebb-nagyobb dolgok, amire nem számítunk, stb. Sokkal racionálisabbak vagyunk, akkor, amikor másról van szó, mint amikor magunkról. Belegondolunk csak abba, hogy mit mondanánk, hogyha más mondaná ezt, akkor lehet, hogy néha egy kicsit ráeszmélünk arra, hogy torzítottuk a valóságot csak azért, mert a saját érdekeink úgy diktálták.
Dr. Aszél Balázs, köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást.
ELTE Podcast, ELTE Long. Tudomány és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az ELTE világából.